Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden egyes tagját, pünkösd másodnapja délelőtt. Isten tegye gazdagon megáldottá együttlétünket, Istenre való figyelésünket. 245. számú énekünket énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 245. számú énekünk így kezdődik e pünkösd ünnepében. Hallgassuk meg testvéreim Istennek ígéjét, ugye, mint az írva található a Lukács evangéliuma 10. fejezetének 25-től 37-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt a Lukács evangéliumából, a 10. fejezetből 25-től 37-ig terjedő verseket. Egy alkalommal egy törvénytudó felállt, hogy kísértse, és azt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig azt mondta neki: mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod? Az így válaszolt: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erőddel és teljes értelmeddel, és fele barátodat, mint magadat. Ő pedig azt mondta neki: helyesen feleltél, ezt cselekedd és élsz. Az pedig igazolni akarva magát, azt kérdezte Jézustól: de ki az én fele barátom? Jézus így válaszolt: egy ember ment alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, összeverték, majd félfoltan otthagyták és elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amint meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is, amikor arra a helyre ért, meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért, ahol az ember volt, meglátta, és megesett a szíve rajta. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött sebeire, bekötözte azokat, majd feltette a saját állatára, elvitte egy vendégfogadóba, és gondját viselte. Másnap pedig 2 dénárt vett elő, odaadta a fogadósnak, és azt mondta: viselj rá gondot, és amit ezen felül ráköltesz, megadom neked, amikor visszatérek. E 3 közül azért mit gondolsz, ki volt a fele barátja annak, aki a rablók kezébe esett? Az pedig azt mondta: az, aki könyörült rajta. Jézus pedig így válaszolt: menj el, és te is így cselekedj. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon, és mi teremjünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, valljuk meg bűneinket! Az 51. Zsoltár szavaival valljuk meg bűneinket. Könyörülj rajtam, Istenem, a te kegyelmességed szerint, nagy irgalmasságod szerint, töröld el bűneimet. Mosd ki egészen álnokságomból és vétkeimből, tisztíts meg engem. Mert ismerem bűneimet, és vétkem szüntelen előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, és azt tettem, ami gonosz a szemedben. Ezért igaz, amit mondasz, és helyes az ítéleted. Íme én vétekben születtem, és bűnben fogant engem az anyám. Íme te a szívben lévő igazságban gyönyörködsz, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg izsoppal, és tiszta leszek. Mosd meg, és fehérebb leszek a hónál. Hallass velem örömöt és vigasságot, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el arcodat vétkeim elől, és töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Ne vess el arcod elől, és szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem szabadításod örömét, és az engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Bűneink megvallása után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól. Úgy szerette az Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent a 105. Zsoltárunk első 3 verszaka eléneklésével. A 105. Zsoltárunk első 3 verszakát énekeljük. Az első verszak így kezdődik: adjatok hálát az Istennek.
Thank you.
Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy bár nem láthatunk téged szemeinkkel, de megtapasztalhatunk szívünkkel. Köszönjük, hogy annyira közel akarsz jönni hozzánk, hogy bennünk veszel lakozást. Áldunk téged azért, amit a lélek magával hoz, mint drága ajándékok sokaságát. Köszönjük neked azt, hogy tisztaságot és rendet akarsz teremteni bennünk. Köszönjük, hogy adott számunkra a szeretetnek, jóságnak, szelídségnek, hosszú tűrésnek lelkét. Annyira szükségünk van ezekre az értékekre, ahhoz, hogy a mindennapokban emberi kapcsolatainkat jól tudjuk rendezni. Áldunk téged azért, hogy a lélek készíti az utat a másik ember szívéhez. És most gondolunk különösképpen családunkra, szeretteinkre. Áldunk és magasztalunk téged ő érettük. Olyan jó, hogy arcukba tekinthetünk, hogy ezen a napon megfoghatjuk a kezüket, vagy akik nincsenek ugyan mellettünk fizikailag, de imádkozhatunk érettük, és áldást kérhetünk fejükre. Gondolhatunk azokra is, akik eltávoztak mellőlünk. Mert földi pályájuk véget ért, akkor te vagy az, aki megszenteled az emlékeket, és táplálod bennünk a reménységet, a viszontlátást illetően. Köszönjük neked azt is, hogy a te lelked gyülekezetet teremt, hogy van templom, van igehirdetés, van egy hely és van egy alkalom, ami bennünket ide hívogat. És itt meg lehet nyugodni, itt le lehet tenni a terheinket eléd. El lehet sírni panaszainkat, el lehet hozni hálaadásunkat, és el lehet kérni mindig az aktuális üzenetet, útra valót. Köszönjük neked azt is, Istenünk, hogy te vagy az, aki meg tudsz eleveníteni minket, és meg tudod eleveníteni számunkra az ígét is, azért, hogy ne üres szó legyen, vagy ne pusztán emberi szó, hanem az Istennek tulajdon szava, amely hatalmas arra, hogy teremtsen, hogy rendezze át külső körülményeinket is, rendezze át bensőnket, azért, hogy igazán a tieid lehessünk. Áldunk téged azért, hogy ide hívogattál, és nem vittél minket valami más. Köszönjük neked azt is, hogy nem csupán ünnepnapokban, hanem hétköznapokban is, mindenkor és mindenütt velünk vagy, lelked által. Köszönjük, Istenünk, hogy akkor, amikor bűneinket elédbe hozzuk, és megvalljuk azt a zsoltáros szavaival, akkor te nem hagysz meg bennünket a vétekben, hanem hozod a bocsánatot, hanem újból kegyelmesen fordulsz felénk, és köszönjük, hogy ebből a kegyelemből élhetünk ma is. Kérünk, Istenünk, hogy légy hát jelen, szent lelked által, szólíts meg bennünket, azért, hogy azt az egy mondatot, vagy néhány mondatot, amit különösképpen is magunkhoz tudunk kapcsolni, az valóban formáljon bennünket, annak valóban hatása legyen a mindennapokban. Köszönjük, hogy meghallgatsz, Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására és befogadására a 246. számú énekünknek mind a négy versszaka eléneklésével. A 246. számú énekünknek mind a négy versszakát énekeljük. Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét.
Let the good path of
Hallgassuk meg Istennek ígéjét, ugye, mint az írva található Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből, a 4. fejezetből, 29-től 32-ig terjedő verseiből. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből, a 4. fejezetből, 29-től 32-ig terjedő verseket. Hallgassuk meg figyelemmel! Semmiféle rothadt beszéd ne jöjjön ki a szátokból, csak ami jó, alkalomhoz illő és építő, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. És meg ne szomorítsátok az Istennek szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a megváltás napjára. Minden keserűséget, indulatot, haragot, lármát és káromkodást vessetek ki magatokból minden gonoszsággal együtt. Ellenkezőleg, legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Az Efézusi levélnek előtt felolvasott bibliai szakasza néhány egészen konkrét felszólítást tartalmaz. És úgy gondolom, testvéreim, hogy ezek a felszólítások a lélek szerinti emberre vonatkoznak. Hogyan él a lélek szerint áthatott személy? Mielőtt azonban ezekre a konkrét felszólításokra és ezeknek a tartalmára tekintenénk, azelőtt hadd hangsúlyozzak ki valami egészen fontos tényezőt. Hogy tudniillik, az Efézusi levél eredetileg úgynevezett körlevél volt. Ez azt jelenti, hogy Pál apostol, amikor megírja ezt a levelet, akkor nem konkrétan egy gyülekezetnek, egy közösségnek írja, tehát nem egy közösség lebegett a szeme előtt, hanem úgy általában az embereknek írja meg ezt a levelet. Egyfelől a teológusok abból következtetik le mindezt, hogy a régebbi kéziratokban nem jelenik meg ez a felirat, hogy az efézusi gyülekezetnek. Másfelől tudjuk azt, hogy Pál apostol több mint 2 esztendeig ott van ebben a gyülekezetben. Ebben a városban. És ennek ellenére mégsem olvasunk személyes leírásokat ebben a levélben. Mégsem olvasunk ilyeneket, hogy üdvözlöm ezt és ezt a személyt, vagy nem olvasunk olyasmiről, hogy itt valamilyen esemény, vagy személyekkel kapcsolatos történést átélt, és azt leírta volna. Hogyha fellapozzuk Pál apostolnak a többi levelét, amelyeket gyülekezetnek intéz, akkor mindegyikben megtalálható ez a személyes vonatkozás. Ebben az esetben viszont mindez hiányzik. Így hát valószínűleg, hogy ez körlevél lehetett. És az azt jelentette, hogy amikor Pál apostol eljutott egy-egy gyülekezetbe, akkor nem mindenhol tudott eltölteni ilyen hosszú időt, hanem volt olyan hely, ahol csak néhány napot, vagy néhány hetet lehetett, és utána neki tovább kellett mennie. És akkor nyilván ott a gyülekezetben igyekeztek leírni, vagy lemásolni mindazt, amit Pál apostol mondott. Nem volt az olyan egyszerű, mint ahogy manapság ezt elképzelnénk, hogy lemegyünk a boltba, megvesszük a papírt, meg megvesszük az írószert, és rögtön leírjuk, vagy lefénymásoljuk. Tudjuk, hogy abban a korban pergamenre, vagy papíruszra írtak, és azt is tudjuk, hogy ezek nagyon drágák voltak. Sokszor egy egész emberi vagyont kellett odaáldozni egy-egy ilyen pergamenért, meg papíruszért. Azt is tudjuk, hogy abban a korban kevesen tudtak írni és olvasni. Éppen ezért bevált lett az a gyakorlat, hogy többször is felolvasták mindazt, amit Pál apostol leírt. Miért? Hát nyilván azért, hogy mivel többször hallom ugyanazt a szöveget, ezért jobban tudom rögzíteni, és ezáltal könnyedebben tudom aztán tovább mondani mások felé is. Azt láthatjuk, hogy az efézusiak, mikor hallják mindazt, amit Pál apostol itt felolvas ebben a körlevélben, akkor különösképpen is úgy érzik, hogy ez nekik szól. Hogy ez személyesen, éppen az én helyzetemhez mérten úgy szól, mint hogyha valóban az Úristen teljességgel ismerné az életemet. Adoptálták ezt a levelet, a nevüket adták azért, hogy valóban úgy hangozzék, mint hogyha teljességgel ennek a gyülekezetnek szólna. Miért mondtam el, testvérei, mindezeket bevezetőben? Azért, mert úgy tapasztalom, hogy nagyon gyakran itt az Isten tiszteleten épp az ellenkezője valósul meg. Hogy tudnélik, az Isten tudja az életutadat, számon tart téged, ismer, tudja már a holnapodat, a holnap utánodat is, tudja azt, hogy mik fognak még bekövetkezni az életedben, és éppen ehhez mérten tudja azt, hogy akkor milyen üzenetet adjon most éppen aktuális üzenetként neked. Mit adjon át? Hogy XY-nak ez a két mondat, vagy ez a három mondat valóban éppen neki szólt. Valóban éppen hozzászólt azáltal az Úristen, hogy szent lelke által ezt így munkálja ki a mi életünkben. Az a nagy veszély, testvéreink, itt a gyülekezetben, hogy úgy általánosan egyetértünk az Isten szavával. Hogy talán kijövünk egy Isten tiszteletről, és elmondjuk, hogy igen, ez így van. Ez helyes. Ezzel egyet tudok érteni. De csak úgy általában. Magamra vonatkoztatva már annyiszor hárítok, és annyiszor vagy másra terelem, vagy pedig megmaradok ebben az általánosságban. Az efézusiak annyira magukénak érezték ezt a levelet, hogy a nevüket adták mindenhez. Úgy tapasztalom, hogy nem tudom, a 70-80 emberből ahányan itt vagyunk, olyan könnyen azért el lehet bújni. Egy történet jutott eszembe, talán még egy alkalommal, egy délutáni alkalommal említettem, de hadd említsem meg itt is. Arról szól ez a történet, hogy egy fiatal ember úgy dönt, hogy elmegy egy rabbihoz, mert hát nem sokat tud ő az Istenről, és akkor szeretne kérdezősködni. Egy olyan személytől, akinek élő kapcsolata van az Istennel. Létezik egyáltalán az az Isten? Nem létezik. Ha létezik, milyen formában mutatja meg magát az életünkben? És mielőtt elkezdődne ez a beszélgetés a fiatal ember és a rabbi között, azelőtt a rabbi rákérdez erre a fiatalemberre, hogy mondd csak, az én válaszaim fognak-e valamit változtatni rajtad? Mert ha nem fognak változtatni rajtad, ha lepereg rólad, akkor ne is kezdjünk bele a beszélgetésbe. Akkor hiába való az alkalom. Ha nem változtat semmit rajtunk az Isten beszéde, ez a mai alkalom. Bocsássátok meg, ha ezt mondom. De akkor hiába valóan gyűltünk össze, és hiába valóan épült meg néhány évvel ezelőtt ez a templom. Csak így van ennek értelme. Csak így tölti be a szerepét, hogy úgy jövünk ide, hogy az ége elé oda tesszük a nevünket. És azt tudom mondani, hogy igen, ez nekem szólt. Nem általánosságban Jézus Krisztus meghalt a világ bűnéért, hanem igen, azért a bűnét is meghalt, amit talán ma reggel gondoltál, vagy a tegnap követtél el. Vajon a 80 vagy 90 emberből, ahányan itt vagyunk, hánynak lehet odaírni a nevét e néhány bibliai vers elé, hogy most igazán nekem szólt, hogy most igazán a szívemig ért, azért, hogy formáljon belülről, meg formálja a külső magatartásomat is. Be kellene helyettesíteni a nevünket sok bibliai történet elé. Adja az Isten lelke, hogy legyen ehhez nekünk bátorságunk megtenni. És akkor ezen bevezető gondolatok után nézzük meg a konkrét felszólításokat. Először is azt mondja Pál, hogy semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a ti szátokon. Nyilván, hogy itt elsősorban ez a szavakra vonatkozik. Érezzük, hogy mennyire súlytalanná vált a beszédünk, meg érezzük azt is, hogy sok szavunkkal mennyire tudjuk bántani a másikat. Mennyire nem mindegy, hogy egy bizonyos dolgot hogyan mondasz el, és mikor mondod el. Az is sokszor nagyon fontos, hogy megfelelő időpontban mondjam. De most sokkal inkább erre a szóra helyezném a hangsúlyt, hogy semmiféle. Mert vannak a Szentírásban ilyen parancsok, amelyek a teljességet igénylik, amelyek mindenre kiterjednek. Isten tisztelet elején, amikor felolvastam azt a bibliai történetet, abban is hallunk egy ilyen parancsot, hogy szeresd az Isten teljes szívedből, teljes elmédből, teljes erődből. Tehát, hogy ez legyen a mozgatórugó, hogy ez a szeretet határozza meg minden lépésemet. Vagy azt mondja egy másik helyen a Szentírás, hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Hogy porcikámnak minden egyes tagjával próbáljak szeretetteljesen viszonyulni. Ez határozza meg az egész életemet. Vagy egy másik helyen olvassuk, hogy mindenért hálát adjatok. A napnak a 24 órájában. A jóért is, meg a próbatételekért, a veszteségekért is. Hogy valakit elvett az Úristen az életedből. Azért is tudj úgy hálát adni, hogy tudod, hogy az Úristen valamit eszközként azáltal is ki akar munkálni, vagy abban is felfedezed az Istennek áldását. Mindenért hálát adjatok. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Hallom már a kifogásokat. Nem tudjuk mi ezt megtenni. Nem vagyunk mi erre képesek. És amikor ezt mondjátok, testvéreim, elhiszem nektek, hát tapasztalom magamon is, hogy teljes szeretettel, teljes hálaadással nem tudunk mi lenni. Csak tudjátok, ezek a kifogások nehogy azoknak legyenek az alkalmai, amikor már belenyugszunk ebbe az állapotba. Amikor megbékülünk a helyzetünkkel. És azt mondom, hogy ilyen vagyok, ennyit értem el, többet már úgy sem tudok elérni. Tudjátok, testvéreim, ha annak ellenéről tapasztaljuk, hogy nem tudunk 100%-ot nyújtani, mégis, hogyha ott van a 40 vagy az 50%, törekedj arra, hogy többre juss. És aztán azt a hiányt, ami megmaradt, Jézus Krisztus kipótolja. Ha hozzátartozol, ha az övé vagy, ha törekedsz a jóra, a szépre, az Isten szerintire, akkor azt a hiányt ő valamiképpen a te életedben kipótolja. Falusi környezetben lakó család egyszer bevitte a kútjából a vizet vizsgálatra, és kiderült a vizsgálat alkalmával, hogy 99%-ban tiszta a kútnak a vize, azonban 1% az a környékbeli istálló trágya dombról beszivárgott abba a vízbe. Érezték, hogy valamilyen keserves íze van ennek a víznek, és ezért vitték be vizsgálatra. És mondanom sem kell, hogy miután megtudták, hogy 1% az így fertőzött, nagyon gyorsan elfordultak, és többet nem ittak abból a vízből. Pedig 99%-ban tiszta volt az a víz. Csak 1% az, ami szennyezett. És mégsem ittak ebből. Úgy gondolom, testvéreim, hogy az Úristen is csak a 100%-ot várhatja el tőlünk. Mert ő a tökéletes Isten. Nem fér meg mellette semmilyen kicsin olyan rész, ami a tisztátalanságra, vagy a piszokra, vagy a bűnre vonatkozna. Ezért küldte el Jézus Krisztust, mert ő így 100%-osan véghez vitte az Istennek akaratát. Hadd fogalmazzak így, az Úristen így 100%-osan szeret, és Jézus Krisztusban 100%-osan véghez vitte mindazt, ami szakadékként ember és Isten között volt. Az Isten csak a 100%-ot tudja elfogadni. De olyan jó, testvéreim, hogy amikor mi csak 40 vagy 50%-ban tudunk szeretni vagy hálát adni,
Ha hozzátartozol, akkor jön Krisztus, és kiegészíti mindezt. Másik helyen olvasunk arról, hogy teljesedjetek be Szentlélekkel. És ebben ott van a fokozat. Nem egyik pillanatról a másikra teljesedünk be. Nem úgy történik a testvéreim, hogy most itt voltál ezen az Isten tiszteleten, innen hazamész, és akkor 100%-osan fogsz tudni majd szeretni, vagy hálát adni, vagy megbocsátani. Ez fokozat. Kis lépéseknek a művészete ez. Annyira szeretek egy dokumentumfilmet, amely arról szól, hogy hegymászok megmásszák a Mount Everest, és mikor visszafele jönnek, akkor az egyik hegymászó eltöri a lábát. És jó néhány kilométer kellene lejönnie hidegben, mínusz 50, mínusz 60 fokban, nagy hóban. És a többiek is mondják, hogy még csak 1% esélye sincs arra, hogy törött lábbal innen tele gyere. Itt fogsz meghalni, itt fogsz megfagyni. És tudjátok, ez a hegymászó nem arra tekint, hogy nekem hány kilométert kell megtenni a hidegben, hanem tetszik nekem, hogy mindig ilyen kisebb célokat tűz maga elé. Hogy addig a fáig megyek el még. Vagy addig a kőig. Ha így gyakoroljuk ezt, testvéreim, akkor fogjuk tapasztalni a fejlődést az életünkben. Ne a teljességre, a 100%-ra nézzünk, mert akkor talán teljességgel összeomlunk, és azt mondjuk, hogy nem tudjuk ezt megtenni. Hanem mindig a következő lépésben akarj egyre inkább előrébb haladni. Figyeljük meg, hogy az imádságunk végén is nem véletlenül tesszük hozzá, hogy Jézus Krisztusért hallgass meg Istenünk. Mert akkor is, amikor az imádságot mondod, nem teljesen tiszta a szíved, akkor is, amikor hozzá fohászkodsz, nincs teljes bölcsesség benned, és nem biztos, hogy az akarata szerint kéred azt, amit kérsz, akkor, amikor megvalljuk bűneinket, akkor megint ezt nem tudjuk tökéletesen megtenni. De jön Jézus Krisztus, és az ő érdeméért kérlek, még ha töredékes is az imádságom, hallgass meg. Olyan jó testvéreim, hogy amikor Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy hallgasson meg, akkor ez azt jelenti, hogy ő igazítja ki, ő pótolja ki ezt az imádságot, és viszi tökéletesen elfogadhatóvá az Atya felé. És olyan jó, ha Krisztushoz tartozunk, akkor halálunk pillanatában is ez bekövetkezik. Ott sem tökéletesen fogunk megállni az ő ítélő széke előtt, ott sem teljességre jutva, de Jézus Krisztusra tekintve, fiára tekintve, mégis kész bennünket elfogadni. A másik része ennek a felszólításnak, hogy azért semmilyen rothadt beszéd ne hagyja el az ön számat, hogy amit mondok, az jó és szükséges legyen az építésre, és áldást hozzon a hallgatóknak. Áldást hozzon az embereknek. Eddig az ember és Isten közötti kapcsolatra tekintettünk, most pedig itt megjelenik az ember és ember közötti kapcsolat. Úgy beszélj, úgy nyilatkozz meg, hogy az építse a másik ember, és áldást hozzon. Nem egyszer tapasztalom, hogy leuraljuk a beszélgetést. Hogy vannak személyek, akik egyszerűen mindvégig ők beszélnek. És én abban a beszélgetésben sehol nem vagyok. Igazából nem is érdekli, hogy mi van velem, hanem csak eszköze vagyok arra, hogy valakinek elmondhassa mindezt. Itt tehát megjelenik a másik ember. Az előbb Isten és ember közötti kapcsolatra néztünk, most pedig ember és ember közöttire. Ha össze kellene foglalni ennek az ige résznek ezt a tartalmát, ezt a részét. Nem véletlen, testvéreim, hogy az irgalmas samaritánus történetét olvastam fel az Isten tisztelet elején, mert ott nagyon szépen megjelennek az embertípusok. Megjelenik például az az embertípus, aki rablóként a másikat kifosztja, megveri, és az út szélén vérben hagyja. Nem fizikailag tesszük ezt sokszor, hanem lelkisíkon. Megraboljuk a másikat, idejéből talán, hogy elvesszük a becsületét, emberségét, és annyian vannak, akik a szeretüket így vérben hagyják. Arra gondolok például, testvéreim, hogy annyian vannak, akik a szüleiket így öreg otthonba teszik. Vannak pillanatok, és van sok helyzet, amikor nincs más választás. Amikor egyszerűen külföldre rekedtek, vagy másik városban vannak, és akkor öreg otthonban helyezik. De nagyon sok esetet ismerek, ahol még lehetne otthon gondozni, szeretetben nyújtani azt, amit annak idején gyermekként ők kaptak, de ez a kényelmesebb megoldás. És így mindig vérben hagyjuk, és mindig meghalva hagyjuk a másik embert. Vagy ott van a papnak és a lévitának a viszonyulása, akik nem tesznek igazából semmi rosszat, úgy érezzük, hogy ez már egy magasabb szint, egy magasabb fokozat, mert hát úgy, ahogy az egyik filozófiai mondat ezt mondja, hagyjuk élni a másik embert. Élni és élve hagyni. De mennyire fájdalmas ez a közömbösség is. Hogy hátat fordítok, és már nem érdekel, hogy mit mondasz, mit gondolsz. És megjelenik a harmadik viszonyulás is. Amikor lehajolok, amikor mélyen valakinek a szemébe nézek, és megpróbálom megérteni, hogy milyen sebei, hogy milyen fájdalmai vannak. Beköltözöm, és azt olvasok itt, hogy még pénzt is hagy, hogy majd utólag gondozzák ezt a szemét. Ne a rablás, ne a passzivitás, a közömbösség, hanem ez a szeretetben való odafordulás legyen a mi életünk része. Harmadik dolog, ami a felszólítások között szerepel ebben az ige szakaszban, így hangzik, hogy ne szomorítsátok meg az Istennek szent lelkét. Ne szomorítsátok meg. Annyira finoman fogalmaz itt Pál apostol. Ne szomorítsátok meg. Mondhatná azt is, hogy ne haragítsátok. Vagy ne idegesítsétek fel. És nem ez szerepel, mert tudjátok, az idegent is fel lehet idegesíteni. Egy idegen szemét is haragra lehet lobbantani. Megszomorítani viszont csak azt lehet, aki igazán szeret bennünket. Milyen szépen összekapcsolódik szomorúság és szeretet. Egy pillanatra haragra lobbanunk, indulatok törnek fel bennünk, a szomorúság, annak pedig ilyen mély tartalma van. Az sokkal többet jelent. És azt mondja, hogy ne szomorítsátok így meg az Istennek szent lelkét, amely nem ideig, óráig akar megállni mellettünk, hanem folyamatosan ebben a szeretetben. Azért, hogy a jóság és az irgalmasság, a türelem, a megértés legyen életünk része. És így közösségre teremt bennünket az Isten. Kapcsolatainkban élünk. Nem maradunk nyilván itt a templomban, hanem jönnek majd viszályok, konfliktusos helyzetek, és a kapcsolatainkban látszik meg, hogy ezt mennyire tudjuk gyakorolni. Annyira fájdalmas az, amikor a kapcsolatainkban ezt nem tudjuk gyakorolni, és így veszítünk el embereket a közelünkből. És annyira el tudja szívni az erőnket, és annyira lemeríti az elemeket, hogy utána nagyon nehezen lehet újból talpra állni. Olyan jó volna, ha minél többen így ülnénk itt, mint akik valóban nem akarjuk megszomorítani az Istennek szent lelkét. És végezetül az utolsó rész, még ami a felszólítás sorozatban jelen van, így olvassuk, hogy minden keserűség, indulat, harag, kiabálás, istenkáromlás legyen távol tőletek, minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Így tudnám egészen egyszerűen és röviden összefoglalva ezt mondani, hogy milyen indulat fűt bennünket. Hogy milyen tűz ég ott legbelül. Mert lehet, hogy mindannyiunk szívében ég egy tűz. De nem mindegy, hogy milyen az a tűz. A Szentléleknek a tüze, amely melegít, áthat, fényt hoz, vagy pedig az indulatnak, a haragnak a tüze. Így is tudnám mondani, testvéreim, hogy mi van bent, tűzhely vagy tűzfészek. A tűzhelyben ott van a meghittség, a melegség, a harmónia. A tűzfészek mindig olyan, hogy indulatok csapnak ki, és nagyon mély sebeket tudnak okozni. Tűzhely vagy tűzfészek. Úgy gondolom, testvéreim, hogy amikor konkrét felszólítások fogalmazódnak meg az ígében, azt mindig nagyon nehezen tudjuk magunkra vonatkoztatni. De jó, ha ma az Isten szent lelke erre mégis képessé tesz bennünket. Olyan jó lenne, ha minél többen ülnénk itt olyanok, akik most ez ige szakasz elé, oda tudnánk írni a magunk nevét. Amen. 475. számú énekünk első versszakával válaszoljunk az ígére. Új szívet adj, Uram, én nekem. Légy velünk, Istenünk, hogy ne hárítsuk el azt, amikor személyesen akarsz bennünket megszólítani. Általánosan is igaz a te beszédet, de te mégis konkrétan és személyesen akarod prédikáltatni minden időben. Olyan könnyen elbújunk a templomi gyülekezetben. Olyan könnyen bólogatunk, hogy igen, általában véve úgy van, csak éppen reám nézve nincs úgy. És így hiába valóvá tesszük. Vajon azzal a nyitottsággal jövünk-e ide, hogy engedjük, hogy hasson mindaz, amit te mondasz? Bocsáss meg, hogy annyiszor ellene állunk a te lelked munkájának, ellene állunk az íge hatásának. Köszönjük neked ezeket a felszólításokat, amelyek bennünk a lélek szerinti életben próbálnak tovább lendíteni. Köszönjük, ha megértettük, hogy te a 100%-ot akarod, azért, mert te is így 100%-osan szeretsz bennünket. Érezzük, hogy sokszor nem megy nekünk a 100%, de ez ne a lemondás vagy a kibúvó legyen, hogy úgy sem tudom teljesíteni, hogy mindenkor hálát adjak, hogy teljes szívből szeressek, hogy minden dolgom szeretetben menjen végbe, hogy mindenkor örülni tudjak. Ne lemondás legyen, hanem törekvés, hogy a kevesebbről többre jussak, hogy teljesebbé, szebbé, boldogabbá válik az életem. És olyan jó azt tudni, hogy mikor maradnak hiányok, Jézus Krisztusnak az érdeme kipótolja. És így tudod elfogadni szívünket, imánkat, egész életünket. Köszönjük, hogyha mi már nem megraboljuk a másik embert, vagy nem közömbösen megyünk el mellette, hanem tudunk valami szépet hozni és áldást vinni. Légy velünk, hogy ne a sátánnak tüze égjen ott belül, amiből keserűség, indulat, harag származik, hanem a Szentléleknek a tüze, amely melegít, világít, amely életet táplál. Segíts meg abban is, hogy ne szomorítsunk meg téged, hanem hadd tudjunk olyan tiszta körülményeket biztosítani neked, hogy egyre teljesebben hass, uralkodj, és egyre teljesebben lehessünk mi is a tiéd. Megváltó Jézusunkért kérünk, hallgass meg töredelmes imádságunk szavát most is. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Köszönjük neked, Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ma délután 6 órától is lesz ünnepistentisztelet, mindenkit szeretettel várunk arra az alkalomra is. Folytassuk a megkezdett énekünket, a 475. számú énekünk második és harmadik verszakát elénekelve. Nyájas vidám, szelíd jó szívet, mely Jézusom te lakhelyed. Vallást a mi hitünkről. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mint testestől, mint lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki élje. Amen. Áldásra várva fennálló énekként a 90. zsoltárunkat énekeljük. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát, és adjon neked békességet.